Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke, az Inforádió arénájának vendége. Most a határvédelmi feladatok a legfontosabbak a magyar honvédségben?
A határvédelmi feladatok is kiemelt helyet töltenek be a magyar honvédség életében. Ugyanakkor látni kell azt, hogy a határ mentén ott vagyunk több mint 2,5 éve. Most már több mint 18 ezer katonánk és honvédségi dolgozónk vett részt határvédelmi feladatban, és az elsődleges feladatunk természetesen az, hogy segítsük a rendőrségnek a munkáját. Ugyanakkor a magyar honvédségnek a feladatai, ami eddig is megvolt, azt továbbra is megőriztük, hiszen ott vagyunk a békefenntartói feladatokban, mint egy 1000 fővel, 3 földrészen, 13 országban. Ott vagyunk a nemzetközi gyakorlatokon, ebben a, illetve 2017-ben is mintegy 23 nemzetközi gyakorlaton vettünk részt, és hát azt kell mondanom, hogy mind a határmenti feladatok ellátásában, mind a nemzetközi gyakorlatokban, a felkészítésekben, a kiképzésekben nagyszerű eredményt érnek el katonáink, és én ezért szeretném itt ilyen formában is köszönetemet és elismerésemet kifejezni. Mind a kiképzés, mind a felkészítés, mind a missziós feladatok és a határvédelmi feladatok ellátásában is elsősorban a katonáinknak, a katonák családjainak, hiszen megfelelő, szoktuk mondani, biztonság háttér nélkül nem tud a katona eredményesen dolgozni, és hát szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik ezt elősegítették és támogatták. A határvédelmi feladatok mellett viszont, ahogy említettem, ott vannak a gyakorlatok, ott vannak a kiképzések, a felkészülések, az együttműködések. A határvédelmi feladatoknál ugyanakkor szeretném azt is elmondani, hogy ez egy komoly kihívást jelent a katonáknak, pont azért, mert az egyéb más feladatok ellátása mellett végezzük ezt a munkát, de ez a komoly kihívás arra ösztönöz minket, sok-sok tanulságot, tapasztalatot ad számunkra, hiszen több száz kilométeren keresztül vannak katonáink beosztásban, határmentén látnak el feladatot, és mi arra törekszünk, hogy ezt önellátó formában oldjuk meg, tehát saját katonáink főznek a katonatársaknak, az elhelyezés, az elszállásolás, a szállítás, és mindent azt önellátó formában tudjuk megvalósítani, hiszen az egyik legnagyobb képessége a magyar honvédségnek, hogy soha nem lehet kiszolgáltatott helyzetben. Minden helyzetben, minden körülmény között tudja megvalósítani, és önállóan tudja megvalósítani mindazt, amivel szembe kell nézni. Voltak komoly kihívások, és vannak napjainkban is, de arra törekszünk, hogy ezeket a kihívásokat kezeljük, a szolgáltatás feltételeit, körülményeit minél komfortosabbá tegyük, hiszen azért a határ mentén nem nagyon vannak laktanyák, tehát idéglenes elhelyezéssel kezdtük a katonák elszállásolását sátrakban, különböző elhagyott ingatlanokban, objektumokban, viszont tavalyi év folyamán megépítettünk 4 új 150-150 fő elhelyezését, befogadását biztosító határvédelmi bázist, és továbbra is azon vagyunk, hogy, ahogy említettem, komfortosabbá, élhetőbbé tegyük ezeket a szolgálati helyeket.
De mit, mennyire kell a katona életkörülményét komfortossá tenni? Mit mond erről a hadtudomány? Mert a civil mondhatja azt, hogy hát azért katona, hogy bírja a gyűrődést.
Hát igen, valóban van ilyen része is a dolgoknak, hiszen a katonákat fel kell készítenünk minden túlélésre. És a bizony a túléléshez hozzátartozik az is, hogy hóban, fagyban és rendkívüli időjárási viszonyok és körülmények között is képes legyen a feladatát ellátni. Hát valóban a katona azért katona, hogy ilyen körülmények között is megállja a helyét. De amikor ez nem indokolt, akkor próbáljuk úgy kezelni a katonát is, mint az embert. Tehát ha lehet körülményeket jobbá tenni, akkor tegyük jobbá. De viszont legyen felkészítve arra, hogy tudjon megfelelni extrém körülmények között is a feladat ellátása. De azért nem kell, hogy úgy mondjam, kifacsarni az embert, majd kidobni, mert éppenséggel azért tudjuk, hogy az extrém dolgok azok sokkal jobban megviselik a szervezetet, az emberi szervezetet, mint ha megpróbálunk normál körülményt teremteni. Arról nem is beszél, hogy 2,5 év szolgálatról van már szó. Tehát az extrém körülmények közötti feladatellátás is azért korlátozott ideig valósítható meg. Tehát amikor a katonákat is valamikor extrém körülmények között alkalmazták, akkor ott is voltak váltásidőszakok, akkor kivonták őket, pihentették, majd újra bevetették, stb.
Van annyi ember, hogy ezteket a váltásokat meg lehessen csinálni?
Igen, van annyi ember, tehát szeretném itt elmondani azt, hogy talán fogalmazhatok úgy, hogy eredményekben gazdag évet zárhattunk 2017-re, és ez többek között nem csak azt jelenti, hogy költségvetésileg több lett a lehetőségünk, hanem a katonák száma is gyarapodott. Tehát jobb lett a toborzórendszerünk, jobb és hatékonyabb lett a toborzórendszerünk, jobb lett a megtartó képességünk, tehát én úgy érzem, hogy jó úton haladunk. Van még mit tenni, akár a toborzást, akár a megtartást nézzük, ma az lenne jó, ha egyetlen egy katonát sem veszítenénk, akit már egyszer felvettünk, kiképeztük, akkor addig, amíg szerződést kötöttünk, álljon rendelkezésünkre. Akik korábban mennek el, az nekünk mind-mind veszteség. Éppen ezért van még mit tennünk, de több a költségvetésünk, több a katonánk, több a technikai eszközünk, tehát ilyen értelemben van, igenis, megvan a váltás, és tudjuk az embereket rendszeresen váltani. És nem, ahogy említettem, nem csak határvédelmi feladatok vannak, hanem azért az az 1000 fő, aki misszióban van kint, közel 1000 fő, az azt jelenti, hogy 1000 fő kint van misszióban, a másik 1000 főt pedig készítjük fel a missziós feladatok ellátására.
A különleges rendeltetésű ezrednek mi a dolga?
Hát a különleges rendeltetésű ezred most már nem ezred, hanem dandár, hiszen, ahogy említettem, a költségvetés növekedése és az új képességek és az új kihívások egyrészt lehetővé, másrészt pedig elvártá tették azt, hogy ezt a képességet erősítsük és bővítsük. A különleges rendeltetésüt nagyon sokan úgy tudják elképzelni, hogy ők ugye a kommandós katonák, mert öltözetük, felszerelésük is. De a különleges rendeltetésben persze benne van ez az extrém, mondjam úgy, hogy nagyon harcias, nagyon kemény és mindenféle megpróbáltatást elviselő küzdelem, de a különlegesben benne van az oktatás, a képzés, tehát mint például Afganisztánban, Irakban, az egyik legjobb mentor és kiképző kötelékeinket is különleges rendeltetésű katonák adják. Tehát a különleges rendeltetés nem csak azt jelenti, hogy átmegyek a falon és mindenen, hanem sokkal inkább azt is, hogy tudom, hogy itt egy egész más kultúrájú nép él. Tudom, hogy egész más felkészültséggel rendelkeznek. Tudom, hogy egészen más technikai eszközök állnak rendelkezésükre. De őket is meg tudom tanítani, fel tudom készíteni célirányosan. De
velük is, a ide tartozó katonákkal is egy viszonylag rövid idejű szerződést kötnek? Hát ez egy elképesztő ismeretanyag, amit itt föl tudnak venni. Az ember úgy képzelné, hogy ezt megtanulják, hogy néhány év múlva a civil szféra két kézzel fog kapkodni utánuk.
Én nem fogalmaztam úgy, hogy rövid idejű szerződést, azt mondtam, hogy aki előbb elmegy, ők számunkra mind veszteségek. Azért ezek a szerződések, és különösen a különleges rendeltetésünél, az számunkra azt jelenti, hogy közkatonaként majd, mondjam úgy, hogy tisztesként és altisztként foglalkoztatjuk őket, tehát zömében 10-15 éves szolgálati viszonyról is beszélhetünk. Az más kérdés, hogy ez az extrém igénybevétel, ami egy különleges rendeltetésű embernél van, ott bizony a szervezet, nem akarok összehasonlításokat tenni, de sokkal gyorsabban, sokkal hamarabb elhasználódik, mint egy átlag katona esetében. Viszont épp ez lenne részünkről bűn, ha ő beléjük, akik, elnézést a kifejezésért, nagyon sokat investáltunk, hogy tényleg különleges rendeltetésű katona legyen. Ő pedig mindent megtett ennek érdekében, hogy amikor egészségügyi állapotukban negatív változás következik be, akkor csak úgy félre rakjuk őket. Nem, róluk is gondoskodni kell.
A Katonai Rendészeti Központ tapasztalatai milyenek? Ez egy 2016-os alapítású szervezet.
Így van. A Katonai Rendészeti Központot elsősorban, mint országos hatáskörű intézményt azért hoztuk létre, hogy egy egységes katonai rend és fegyelem legyen az országban. Nagyon pozitívak az észrevételek, a tapasztalatok, nagyon nagy szükség van rá, és még inkább szükség lesz rá akkor, ha visszatérünk arra, hogy a katonák jelenjenek meg egyenruhában az országban. Ha jelenjenek meg a tömegközlekedési eszközökön egyenruhában, ha jelenjenek meg a pályaudvarokon, jelenjenek meg a közterületeken, mert akkor lesz még nagyobb jelentősége annak, hogy ott vannak a katonai rendészek, akik tulajdonképpen az egységes katonai rend, a megjelenés, a fegyelem őrei idézőjelbe téve. Nagyon pozitív tapasztalatokkal bírunk, mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban, és arra törekszünk, hogy az ő képességeiket tovább bővítsük és fejlesztjük, mert a NATO-n belül is nagyon nagy igény van a katonai rendőrökre, a katonai rendészekre.
A sorállomány visszaállítása a katonai tervezők fejében meg szokott fordulni, mert a civil élet szereplői ezt időnként valamilyen formában napirenden tartják.
Nem szokott megfordulni. Nem is tartanám helyes dolognak, hogy kötelező sorkatonai szolgálat legyen, mert nem hiszem, hogy azzal tudnánk elérni a céljainkat. Másrészt pedig én úgy gondolom, amikor a képességről beszéltünk, hogy a magyar honvédség és a honvédelmi képesség az milyen összetevőkből áll, akkor ugye említettem a hazai képességet, a szövetségen belüli, meg a állampolgárok elkötelezettségét. Én azt mondom, hogy nagyon jó dolog az, ha egy fiatal megismeri, hogy közösségben hogyan kell élni, hogyan kell alkalmazkodni, hogyan kell egy kapott feladatot végrehajtani. De ugyanakkor ez hogyan kell egészségesen rendszeres életmódot elfogadni, hogyan kell bajtársiasan viselkedni, de ennek a formája mégsem a kötelező sorkatonai szolgált visszaállítása. Sokkal inkább abba az irányba kell menni, amit el is kezdtünk, hiszen 2017 közepétől újjá alakítottuk az önkéntes tartalékos rendszert, és megadtuk a lehetőséget, megteremtettük annak lehetőségét, hogy a területi elven szerveződő önkéntes tartalékos katonákat toborozzunk, vegyük fel, képezzük ki őket, akik tulajdonképpen egy olyan katonai életvitelt ismernek meg, sajátítanak el, amely előnyösebb, mint egy sorkatonai szolgálat. A másik dolog pedig, hogy ez nyilván minden fiatalt nem fog megragadni, vagy nem tudja minden fiatal ezt vállalni, de azért 2016-ban indítottuk el nyári honvédelmi táborokat, és csak számadatként említeném, még 2016-ban mintegy 300 fiatal jelentkezett 14-18 év közöttiek ilyen katonai honvédelmi táborba, az az elmúlt évben több mint 900 főre emelkedett, tehát több mint háromszorosa volt a jelentkezők létszámának. Ez az önkéntes területvédelmi tartalékos pedig fél év alatt 1000 fővel kötöttünk szerződést, akik vállalták az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatot, és jelenleg is több mint 600 regisztráltunk van már. Tehát ez mutatja, hogy a társadalom elég széles rétegében ez igényként fogalmazódik meg. És ez megint nem sorkatonai szolgálat, de egy katonai alapismeret, egy honvédelmi ismeret tekintetében rendkívül fontos, hogy a társadalom minél szélesebb köre azért tisztában legyen azzal, hogy ha valami történik, mi a teendőm? hogyan tudok ezzel szemben fellépni, hogyan tudom megvédeni saját magamat, hogyan tudom megvédeni szeretteimet, hogyan tudok gondoskodni a bajtársaimról, a barátaimról. Tehát ezekről szólhatnak ezek a dolgok, és épp ezért ez a területvédelmi elven, vagy területi elven szerveződő önkéntes tartalékos szolgálat is minden járásra, az ország 197 járására kiterjed. És nagyon...
Őket gondozzák? Tehát aki egy ilyen szervezetbe belép, az alig, hanem ha szabad így fogalmazni, elvárja, hogy vele utána foglalkozzanak.
Hogyne. Természetesen. Tehát ez nem úgy van, hogy valakivel kötöttünk egy papíron szerződést, és akkor boldogok vagyunk, hogy van egy papír, ugye? Hanem rendszeres kiképzés, felkészítés van az ő esetükben. Az alapkiképzés mint egy 120 órás katonai alapképzés, amely moduláris rendszerből épül fel. Figyelembe vettük azt, hogy mind a fiatalok, mind akik munkahelyjel rendelkeznek, ők azért általában csak a hétvégeket tudják erre fordítani, hát akkor legyenek hétvégén ezek a képzések. Ezért hoztuk létre a kiképző századokat. 2017-ben 10 kiképző századot hoztunk létre, majd most megkezdtük a következő 10 kiképző századnak a felépítését, felállítását, akik elvégzik majd ezen személyi állomány felkészítését, kiképzését, róluk való gondoskodást, és természetesen ez katonai jellegű kiképzést jelent.
Csapatszállító repülőgépünk van már. Helikoptereink mikor lesznek elegendő számban? És egyáltalán mennyi az elegendő szám?
Hát ez nehéz meghatározni, hogy mi az elegendő szám, bár pontos számvetéseink vannak, de hogy a legelején is említettem, ez a mindenkori kor követelményeinek, elvárásainak az adott helyzetben, az adott körülmények között meghatározó. Valóban csapatszállító repülőgépeket sikerült most ugye vásárolni. Folyamatban van ennek a leszállítása, és mi úgy számvetettünk, hogy a következő év tavaszán már rendelkezésre állnak majd úgynevezett csapatszállító repülőgépek. Ez egy merevszárnyú képesség, mi azt mondjuk. A csapatszállító repülőgép alatt mi azt értjük, hogy a katonák, tehát a személyi állomány és az egyéni felszerelésének a szállítására alkalmas, és kisebb tömegű eszközök, anyagi készletek szállítására, valamint alkalmas úgynevezett légi mentő feladat ellátására, tehát légi, aki balesetet szenved, aki sebesülés szenved, vagy éppenséggel misszióból nagyon sürgősen haza kell hozni, mert olyan egészségügyi problémája lépett fel, hogy itthon kell kezelni, műteni kell.
Úgy kell gondolni, egy emberért elküldik Afganisztánba?
Igen. Pontosan így kell érteni. Pontosan így kell érteni, sajnos nem egyszer fordul elő, hogy olyan szervi probléma lép fel, akkor nem engedjük azt, hogy hát természetesen orvosi konzultáció mellett mi az egyének a jobb. És nagyon sokszor bizony kiküldjük a repülőgépet, értük, vagy eddig béreltünk repülőgépet, ha nem volt olyan kapacitás, olyan képességű gépünk, és bizony hazahozunk, ha kell. Egy emberért küldünk ki repülőgépet. Én úgy gondolom, az emberi életet nem lehet összevetni, hogy mi mennyibe kerül. Számunkra minden emberi élet, minden katonai élet rendkívül fontos. Na, ezek a gépek ugye megvannak, ez viszont nem jelenti azt, hogy ezzel a képességet lezártuk, hiszen itt csapatszállítókról beszéltünk, de szükségünk van olyan merevszárnyú képességre és olyan repülőgépre, amely teherszállításra is alkalmas, tehát technikai eszközöket tud szállítani, technikai eszközöket tud deszantolni, és ha kell, akkor légi utántöltési feladatot is végre tud hajtani. Helikopterek, mert ugye ez volt a másik kérdés. Helikopterek felújítását végezzük most. Szállító helikoptereket újítottunk fel, és még folyamatosan van felújítás, valamint a harci helikopterek felújítását is megkezdtük a tavalyi évben. Ezeket az eszközöket addig kívánjuk alkalmazni, mert nagy luxus lenne azért kidobni azokat az eszközöket, amelyekben még vannak üzemidők, és amelyeket a gyári előírások szerint még kihasználhatunk. Mi ezeket szeretnénk kihasználni, ez pedig azt jelenti, hogy 2023 és 2025 között fog lejárni ezen technikai eszközöknek azon gyári mondjam úgy, hogy garanciája, előírása, amíg ezeket az eszközöket használni lehet, és addig kell nekünk az új helikoptereket beszerezni. Mi olyan helikoptereket szeretnénk beszerezni, amely mind kiképzési, mind szállítási, mind tűztámogatási feladatok ellátására alkalmas, tehát több funkciós gépeket, és mi úgy számvetettünk, és most mondok egy számot, nem nagyon szoktam számokról beszélni, mert nem annyira nyilvános, de mi úgy gondoljuk, hogy mintegy 40 darab helikopterre van szükségünk.
Milyen helikopterekre van szükségük? A típus, a márka, ez katonai, szakmai kérdés, vagy politikai lobby kérdés, hogy kitől veszünk majd?
Az, hogy milyen típus és milyen márka, azt a katona nem határozza meg. Mi mindig azt határozzuk meg, hogy milyen képességgel kell, hogy bírjon az a technikai eszköz, amire szükségünk van.
És ebben nincs vita, tehát ha nem tudja azt egy picivel, akkor nem tudja.
Ha nem tudja, akkor nem lehet megvenni. Tehát ebben nincs vita, tehát itt képességet határozunk meg, és akkor azt mondjuk, hogy nekünk olyan helikopterre van szükségünk, amely ennyi személyt vagy ekkora terhet képes elszállítani, amely ilyen vagy olyan feladatban részt tud venni, amellyel ez vagy az megvalósítható. És ezen belül lehet különböző típusokat, meg márkákat, és hogy nem mondjak más dolgot, találni. A mi dolgunk az, hogy mi azt fogalmazzuk meg pontosan, hogy mire van szükségünk, vagy a Magyar Honvédségnek mire van szüksége ahhoz, hogy a kor követelménynek, kihívásainak meg tudjon felelni. A típus, a márka, a bekerülési költség az nem a katonának a dolga.
De az fontos, hogy NATO-n belüli ország legyen az előállítója, vagy NATO-n kívüli ország is lehet? Ugye a kérdés magyarul úgy szól, hogy kötődünk-e a szovjet technikához?
Van olyan eszköz, ahogy az előbb is fogalmaztam, hogy az bűn lenne, ha most minden orosz vagy volt szovjet technikai eszközt kidobálnánk az ablakon. Ezeket ki kell használni, és folyamatosan, ha kell, cserélni kell. Ugyanakkor nem vagyunk mi elkötelezve arra, hogy csak NATO tagállamtól vásároljunk gépet, de nem csak Magyarország van ezzel így, hanem nagyon sok NATO tagállam van vele úgy, hogy nem csak NATO szövetséges államok, országokkal kötnek üzleti kapcsolatot, hanem más nemzetekkel is, más országokkal is. De én azt tapasztaltam, hogy a katonai berkekben akkor is az a meghatározó, más országokban is, hogy a képességet tudják azok az eszközök, amelyek beszerzésre kerülnek.
Az ön visszavonult amerikai kollégái közül jó néhány a jelenlegi amerikai kormányzat tagja, rendkívül magasan képzett, harcedzett tábornokok. Érzi a NATO-n belül a katona is azt, hogy ez valami más, mint korábban volt? Vagy ez csak a laikusok gondolják, hogy biztos jobban értik egymás szavát?
Én úgy gondolom, minden ország, minden nemzet számára elsődleges fontosságú kérdés, prioritást kell, hogy élvezzen az ország a nemzet biztonsága. A katonáknak ez a hivatásuk, ez a szakmájuk, ez a felkészültségük. A katona különösen magas rendfokozatban, beosztásban lévő katona világjárt ember, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, és rendkívül sok-sok tárgyalást, egyeztetést folytat le más nemzetek katonai vezetőivel. Legyen ez NATO, legyen ez EU, legyen ez ENSZ, bármiféle olyan szövetségi rendszer, tehát komoly ismeretekkel, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező személyek. Több ország is kihasználja ezeket a lehetőségeket, és épít a volt magas rendfokozatú beosztású katonákra. Az, hogy most az Amerikai Egyesült Államokban éppenséggel ez lehet, hogy most egy kicsit erőteljesebbnek tűnik, talán ennek is megvan a maga oka, hiszen azok a dolgok, amelyek történnek és történtek az Amerikai Egyesült Államokban, és kezdeném talán 2001. szeptember 11-el, ez sok-sok mindenre rávilágította a figyelmet. Tehát én olyan rendkívüli helyzetként nem értékelném, Ha jól felkészült, tapasztalt emberek megjelennek egy ilyen vezetésben, az szerintem az országnak soha nem lehet rossz.
Magyar Honvédség készül már az európai védelmi erő, a saját európai védelmi erő kialakítására, amiről hosszú évek óta beszélnek, de konkrét lépések még kevés látszik.
A Magyar Honvédség készen áll ilyen jellegű feladatba való belépésre. A Magyar Honvédség készül nem csak a hazai képességek vonatkozásában az ország megvédésére, vagy a szövetségi feladatokból adódó kihívásoknak az elvégzésére, és a szövetségi rendszeren belül, mivel Magyarország és a Magyarország is tagja a NATO-nak, az Európai Uniónak, nekünk vannak katonai szervezeteink, és vannak egységeink, amely nem csak NATO felajánlás, hanem Európai Uniós felajánlásban is eredményesen részt vesznek. Az, hogy nincs egyenlőre egy olyan szervezet, amely az európai haderő elnevezést viselné, az nem jelenti azt, hogy a Magyar Honvédség erre nem áll készen és nem képes. Az más kérdés, ha ez realizálódik, hogy akkor a Magyar Honvédség milyen szervezeti elemekkel, milyen vezetési struktúrában képes ehhez a feladathoz csatlakozni. EU-s felajánlásaink most is vannak. Európai Uniós együttműködésünk most is van. Európai harccsoportunk most is van. Tehát mi csak várjuk azt, ha ez politikai szintéren realizálódik, mi készen állunk és képesek vagyunk ebben hatékonyan, eredményesen részt venni.
Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.